Önök a Békétlenség évének utolsó hetében is az Értsünk szót adását hallgatják. Mai vendégünk Závada Pál író, aki regényeiben, szociográfiáiban dolgozta fel újra és újra, mit jelent a háború, a még mindig élő második világháború emléke. Őt hallják!
Hát én nekem ugye ez a Természetes fény című regényem, amelyre céloz, és hát valóban a korábbi könyveim is, hát igen, majd hogy nem mindegyiknek valahogy köze volt az első, a Jadvira párnájának inkább az első világháborúhoz, illetve abból indult, de aztán elérkezik a másodikba is. És több könyvem szintén ezt érintette, ez nekem valahogy, amikor én azt keresem, hogy milyen témát válasszak, milyen történetet bontsak ki, akkor hát akár merre járok, úton útfélem belebotlom. Tehát én ezt úgy szoktam magamnak, hát jobb hián azt mondom ilyenkor magamnak, hogy hát ez azért van nyilván, hogy belebotlok, és hiába, tehát meg vissza is térek, és hiába érintettem az Idegen testünk című regényemben is, meg a Fényképész utókorában is, mert úgy látszik, hogy nem tudok túllépni rajta, hogy folyton itt csomósodnak össze, sűrűsödnek olyan kérdések, olyan problémák, olyan témák, olyan iszonyatos dilemmák, amelyeket nem tudok sem lenyelni, sem kiköpni, és hiába mondták el mások, hiába írták le, hiába a történettudomány szépen föltárta. Nekem személyesen úgy látszik, hogy mégis van valami dolgom. És hát persze meg vagyok annyira tapasztalt már, hogy rájöttem ilyen sok év után, hogy egyébként pedig irodalmilag ott van leginkább az embernek keresni valója, ahol a problémák vannak, tehát ahol a nem földolgozott, vagy a rosszul földolgozott, vagy az elhazudott, vagy az eltemetni próbált, de rosszul eltemetett, és ezért végtagjaiban a föld alól kilógó, meg minden tudatalattinkból kilógó bajaink, hulláink, megemésztetlen, eltemetetlen, kibeszéletlen, bevallatlan problémáink vannak, hogy ez irodalmilag tud gyümölcsöző lenni, tehát hogy ez az, amikor nem tudom megoldani, akkor az azért engem irodalmilag izgat, és akkor azzal, ha az ember így szenvedélyesen beleveti magát, akkor hát, ha van valami keresnivalója, mint írónak. Nem mint történész, és nem mint népnevelő, és nem mint a, nem tudom én, az egyébként felvilágosításra nagyon is rászoruló népének, ugye az önkéntes tanítóbácsia, hát az írónak azért mégsem ez volna a dolga, hiába mondják, vagy hiába látjuk, hogy hát igen, erre nagyon is volna szükség. De mégsem ez a fő ambíció, és nem az az ambíció, hogy most én írjak egy háborús regényt, mert tessék szíves lenni bemutatni, és föltárni, és élményét enni, és nem tudom, mint kamaszkorunk nagy háborús könyvei, olvasmányai, vagy nem, hát mindegy, szóval valamilyen időszakot, valami problémát, valami történelmi eseményt bemutató nagy regényei élményét éljük át, és ti írók ezt legyetek szívesek ábrázolni. Szóval ez nekem nem így közeledtem, hogy miért aktuális, igen, aktuális, és akkor én most akkor ennek nekifogok, mert erre társadalmilag igény mutatkozik, szükség van, hanem ezek kifejezetten önző saját írói ambíciók, amelyek ide vezetnek engem. Tehát ez izgat, ettől várom azt, hogy valami, valami figyelemre méltót, vagy valami érdekeset, ami engem is izgat, tudok kibontani belőle. Mert ha nem izgat, akkor hiába próbálnám, más se fog. Úgyhogy én valahogy így találok rá ezekre a témákra.
Íróként beszél, de hát itt a szövegek nagyon fontos viszonyban vannak dokumentumokkal és képekkel. A képek miért és hogyan jönnek elő? Most arra gondolok, hogy biztos, hogy mindannyiunknak él a fejében egy háborús kép, vagy filmkockák, vagy valamilyen lenyomata annak, amit a háborúról gondolunk. Ezeket rendszerint kaptuk és nem kerestük. Ilyen-olyan partizánfilmek, történelemkönyvek, kevesünknek adatik meg az, hogy kordokumentumokhoz még vissza tudjanak nyúlni.
Hát persze, és tele vagyunk képekkel, és bizonyos értelemben, amikor az ember egy regényt úgy kezd írni, hogy a szövegek és fotográfiák, archív képek által egyszerre szeretné magát ihletbe hozni, akkor persze szeretné így eltolni magától azt, amit agyon rágtunk, ami nem kell, vagy amit szeretnék helyettesíteni. Ez vonatkozik képekre, szövegekre, megközelítési módra, sémákra, sok mindenre, és akkor újat keresünk. Na most én nekem ez nagyon egyszerűen, tehát én nagyon primitíven indult ez, tehát amikor az ember eredetit talál. Tehát volt nekem egy ős interjúm, 1990-ben készítettem Tóth Komlóson egy olyan idősebb emberrel, aki maga ott járt Ukrajnában, mint megszálló katona, Vinica környékén volt szolgálatban, és fényképezett, és hazahozott szabadságára egy csomó fotót, volt neki egy csicskásra, aki ezt kezelte, vigyázott a gépére, a filmjeire, stb. Ő előhívott egy csomó mindent, és érdekes képek voltak, amiket én nem láttam, és mindenek előtt eredetiek, amiket ugye addig az ember nem láthatott, tehát ezt, és hát el tudtam mondani, hogy most itt ez volt, itt ez történt, az történt, amaz történt. Szenvedélyes amatőr fényképész volt, ugyanakkor a képeinek az izgalmasabb része az egyrészt odaveszett, másrészt azt gyanítom így utólag, hogy ő maga is eltüntetett egy csomó mindent később, de mesélt is egy csomó képről, amelyeket megmutatni viszont nem tudott. Meg az egész fényképezési mechanizmus. Tehát ez, hogy vannak dokumentumok, levelek, az ő interjúban elmondott emlékei, és hogy ágyazódik be ez egy fényképezési történetbe, hogy emlékszik saját képeire is ezekről, hogy beszél, amelyek régi és elveszett képek. Szóval ez engem akkor nagyon izgatott, és egy rövid publikációt közöltem is be a korabeli 2000 című lapnak valamelyik számában, de ott persze a fotók azok egy valóságos, egy tényirodalmi szövegnek, beszélgetésnek, levélrészleteknek, stb. Az illusztrációi voltak. Úgy hagyományosan. De, és aztán én ezt abba hagytam, mert ez valami nem elégített ki. Tehát akkor kezdtem azon spekulálni, hogy lehetne ebből prózai művet írni, és hogy lehetne a fotókat mégis használni. De akkor én ezt nem tudtam megoldani, és azt kell mondjam, hogy jobb is, hogy nem erőlködtem vele. Mert hát jó hosszú ideig eltartott, míg kitaláltam magamnak, hogy fogom kiemelni ebből a hagyományos tényirodalomban, szociográfiákban használatos fotó használati módszert, ezt a viszony szöveg és kép között hogyan emelem el, és hogyan próbálok egy ennél összetettebb és egy fiktív szép prózai szöveg és nem illusztratív funkcióban használt fotó viszonyaként. Na most hát ez csak zárójelben mondom, hogy hát közben megismerkedtem Zébált műveivel, ahol ugyanez a probléma fölmerült, sőt hát zseniálisan van megoldva, úgyhogy engem bizonyos értelme ez az élmény is egyrészt feltöltött, másrészt viszont hátráltatta magam kísérletét, mert hát akkor már azzal is meg kellett küzdeni, az, ami nagy hatással volt rám, hogy ne legyek ennek az utánzója vagy másolója. Úgyhogy ez nekem egy, nem tudom, két évtizedes program volt, amíg ezzel bíbelődtem, és míg aztán valahogy a 2010-es évek elejére kitaláltam valamit, és nekiálltam ennek a regénynek. De hát ez a szakmai, ez a megformálás, ez az irodalmi része, hogy itatni át, vagy hogy ihletni meg egy regényírási mechanizmust szövegek, dokumentumok, fiktív, megformálási, szép prózai eszközökkel megformált szövegek, és fotók által egyszerre, és két irányból.
Mit ígért többet a szép próza a szociográfiához képest?
Hát az egy nagyon felszabadító dolog tud lenni akkor, amikor amikor az ember így elakad, és bizonyos értelemben úgy érzi, hogy ismétli önmagát, saját interjúit, a saját addigi tudását, azon kívül, hogy nagyon a hozzáférhető források által nagyon korlátozottnak és csonkának érzett lehetőségeit kitágíthatja. Igen, nekem a 80-as évtized az a tényirodalommal telt, gyűjtöttem szorgalmasan, interjúztam helytörténetek, privát dokumentumok, levelek, dokumentumok, naplók, stb. De hát ugye az, ha éppen nem talált az ember elég izgalmasat, például a szlovák-magyar lakosság cseret témáját tűztem ki magamnak egy ilyen második nagy szociográfiai témaként a kulákperés után. Hát ha nem talál elég érdekeset, mint ahogy a kulákperésben találtam, mert ott az apám és a szülei közötti levelezés az egy ilyen nagyon, hát ilyen nagy teherbírású dokumentum csomagnak bizonyult, arra lehetett építeni egy egész könyvet. Hát a lakosság cserében nem találtam, ott tele voltak üdvözlő lapokkal és más hasonló semmit mondó dokumentumokkal a gyűjtéseim. Bizonyos értelemben, amikor az ember úgy érzi, hogy már én jobban tudom, mint ahogy ezt elmesélik régi emlékezők a foszlányos emlékeikből, hát akkor megváltás az, amikor leteszi az ember a tollat, és azt mondja, ja, hát jó, akkor ennyi volt ez, és most akkor találjunk ki valami egyebet, valami mást, szabadítsuk föl magunkat. Ez volt nekem a 80-90-es évek fordulóján, amikor ott hagytam a szociológiát, abba hagytam az interjúzást. Gyűjtöttem csak prózaírás céljaira most már, és akkor nekiálltam kialakítani ennek a stílusát, egy másik nyelvet, egy másik gondolkodási módot. Miközben hát ezer kapocsal, kötéllel oda vagyok én békiózva a korábbi témáimhoz is, a korábbi gyűjtési világmegismerési mechanizmusokhoz is, csak amikor írom, amikor megformálom, akkor felszabadítom magam, igyekszem legalábbis a szép próza eszközeivel, a megformálás eszközeivel akár odáig is eljutni, hogy mondjuk imitálok dokumentumokat, az ember így nyúl vissza, aztán már ironizálva vagy kikacagva a korábbi mechanizmusait, munkamódszereit.
A természetes...
megszüntetve megőrizni őket.
A természetes fény olvasójaként és nézőjeként is, mert én hangsúlyozom azoknak, akik még nem olvasták vagy látták ezt a könyvet, hogy egyszer egy szöveg és egy vizuális élmény ez a kötet. És hát a jelenkori magyar emlékezetpolitika vergődéseit is figyelve azért azt látom, hogy szembesülünk, vagy sokan szembesülhetnek azzal a furcsa helyzettel, hogy a dokumentumokról kiderül, hogy vagy nem elégségesek, vagy nem dokumentumok, vagy nem tudjuk dokumentumként kezelni őket, hogy itt vannak hiátusok, problémák, amiket valamilyen módon, személyes módon meg kell fogalmazni, és ezekhez a gondokhoz, az nem létező, vagy alig működő emlékezet gondjaihoz személyesen viszonyulni kell.
Igen, hát ez egy jó metódus, nem csak irodalmilag, mert hogy ez mondjuk így bizonyos esetekben kínálhat megformálási újdonságok kísérletezését is kínálhatja, pontosan a szükségből erényt, vagy szűkös eszközökből főzni valami emlékezeteset, vagy addig nem kóstoltat, és ezek jó leckék, jó feladványok az írói megformálás számára, hogy ne nyúljunk mindig az ismerthez, vagy ne sétáljunk túl sokat kitaposott ösvényeken, de ugyanígy jó ez a személyessé tenni bizonyos múltunk részeid, előtörténeteink darabjait, ami a szüleink, nagyszüleink élete, története, azokat úgy emelni magunkhoz, hogy igen, részben olyan, részben azért is, mert hát ezek töredezett emlékek és mozaikos dokumentumok, hiányzó fotók, tehát fotó az arról van, amiről van, és hát nem úgy készülnek a fotók, hogy hát a legfontosabb események szépen meg vannak örökítve úgy élesen, mint művészi látásmóddal megragadva, hanem hát azok olyanok, amilyenek, és arról készülnek, amiről készülnek, és akkor ki kell pótolnunk. Akkor egyrészt jön a fikció, és jön az, hogy a saját kőkeményen dokumentálható előtörténetünket megalkotjuk. Tehát elkezdünk vele dolgozni, és ezt most nem ironikusan mondom, mostantól fogva megrajzolom a múltamat, és ez lesz a múlt, és amit a apáink elhazudtak kényszerből, azt most helyreállítjuk, és most akkor én ezt másik oldalra billentem, vagy lengetem ki az ingát, mert akkor megint torzítok valahogy, hanem ez egy természetes folyamat, hogy mindenki meg kell, hogy építse. Igen, és személyesen is, és aktív részvételével, azt nem hull az ölünk be. Én valahogy ezt így képzelem, hogy persze időnként ki lehet nyitni olyan ablakokat, ajtókat, ahol egyszer csak csomó minden megvilágosodik, mert találunk egy szöveget, találunk egy papírt, találunk egy képet, találunk egy nem tudom, egy dossziét, ami tele van rettenetes, el nem képzelt ügyekkel, és akkor az átrajzolja, és az a valóság, úgymond, hát amennyiben az. De ezek hiányában magunk rajzolunk. Igen, pont azért, akár azért, hogy ez emlékezett politikai torzításainkat valahogy úgy próbáljuk helyre zökkenteni, hogy megépítjük a magunkét. Komoly odafigyeléssel, vagy munkával, vagy azzal, hogy a gyerekeinknek elmeséljük. Meséljük, mutatjuk, felolvasunk, stb. Ez fontosnak tartom.
Vállalva a kockázatot, hogy hát nem tudjuk úgy elmesélni, vagy azt elmesélni, hogy amit elmesél az ember, az mégiscsak a saját története.
Ez nem baj.
Sokszor beszélt arról, írt arról, hogy hát az igazán mély traumáit az ember, főleg azokat, amelyekben a felelőssége is felvethető, vagy a bűnössége, bűnrészessége nem tudja elmondani. Meg lehet-e ezeket mutatni, és meg kell-e mutatni, és mi a következménye az ilyen traumáknak a felszínre hozásának?
Hát igen, ezt én tényleg így gondolom, hogy ezt ugye kipróbáljuk a saját életünk gyakorlatában is, hogy akár csak kínos mulasztások, emlékeit mondjuk próbáljuk meg elmesélni a gyerekünknek csak úgy, hogy hát te papa, és mit bántál meg a nem tudom én, a nagymamával kapcsolatban? És mi bánt téged? És akkor olyan nehéz elmesélni, hogy igen, mi nem mentem el akkor oda, meg nem tudom micsoda, és az aztán már helyre hozhatatlanak bizonyult. Mert utána már nem volt többé. Tehát már ilyeneket is nagyon nehéz elmondanunk, ugye? Meg őszintén beletekinteni, és nem csak így kirakatba kitenni egy-két bűntudatot és vallomást, hanem mélyen eltemetett igazi szégyeneket előhozni, de ilyen személyeseket is akár. Na most, hogyha ezekhez kapcsolódik, ráadásul még valami bűn is, nem beszél történelmi bűnökről, nem beszél árulásokról, gyávaságokról, nem beszélve arról, amikor nem csak a magunk, hanem a hozzánk tartó, vagy hát a közösségünknek a romlását is előmozdítottuk ezáltal. Szóval ezek borzasztó nehéz dolgok, és nyilvánvaló teljesen természetes pszichikai önvédelem az, hogy próbálnak az emberek, próbálunk ilyenkor valahogy védekezni, részben felejtéssel és tagadással és eltemetéssel is. Nem akarja az ember ostorozni az önvédelmi technikákat, azért hát igen, mindenkinek személyesen kell átélni, amit át kell. De hogy annak meg más oldalról meg tud haszna lenni, annak tud hozadéka lenni, az föld tud szabadítani katartikus erőket, hogyha mégis. Na most ugye, ha egyszer mindennapi életünkben ezt nehéz csinálni, hát és nehéz mondjuk élő szóban elevenen, vagy direkt élő egyenes adásban csinálni, akkor üljünk le, és töltsünk el vele fél évet, egy évet, próbáljuk ki írásban, próbáljuk ki szép próza megformálása módján is akár, azt talán fölbátorít minket az éjszaka sötétjében az írás. Ez mindig azt gondoltam, ezt reméltem, hogy ilyenkor talán bátrabb vagyok, és másokat is bátrabb szembenézésre tudok ösztökélni ilyen indirekt módon, hogy ilyen csúnyán mondjam az irodalomnak a feladatát, amit az ember nem szívesen mond ilyen direkt formában. De hát kétségtelen, hogy néha gondolunk rá, hogy hát ha ezzel valamit előmozdítunk, hát ha ezzel valamit segítünk. Igen, de ezek nem igazi, nem eldöntött, és nem igazán kipróbált metódusok, inkább csak próbálkozások, minden megformálás új és új kísérlet, és csak bizakodás, hogy hát talán másoknak mutattunk valamit, vagy valamihez hozzásegítettük az olvasót ezáltal.
Ma, hogyha arról beszélünk, hogy mit jelent az emlékezés, az emlékezet, a múlt idézés, a múlt fölött gyakorolt hát tulajdonlás, de már ez is egy értékítélet, akkor azt látjuk, hogy itt tulajdonképpen a jelennek a konfliktusai maszkolják magukat régi konfliktusokként, vagy a jelen konfliktusai zajlanak. És nem látok arra példát, hogy az emlékezés terápiaként működne, és a konszenzus keresésnek, vagy a konszenzus teremtésnek a terepe lenne. Van erre eltanulható módszer? Hogy hogyan működhet így a pacifizmusként az emlékezés, akár a háborúról?
Igen, hát ez egy nagyon kényes kérdés valóban, mert az ember hiába, már én is jártam így, tehát amikor azt mondták nekem olvasóim, hogy hát ezt most akkor ezt a témát most beszéljek világosan egy példa kapcsán, azt, hogy a népi írók antiszemitizmusa, ami engem mellbevágott, hogy korábban kanonizált és szentként tisztelt, olvasott, tanított szerzőknek olyan rettenetes szövegeivel találkoztam, hogy ez engem teljesen falhoz vert, és beleképzeltem magam, hogy az ő tanítványuk lettem volna akkor, és így néz, akkor szembe mertem volna el velük szegülni, vagy mertem, szóval mindegy, szóval ezek ilyen nagyon-nagyon kínos helyzetek voltak, és akkor részben erről szól ugye a Fényképész utókora című regényem, hogy hát ezt akkor azért vette elő ezt a kínos kérdést, mert most ez nagyon aktuális, mert hát ugye ezt, amikor elkezdtem én a 2000-es évek elején, vagyis első felében, hogy akkor most direkt erre akar célozni, és akkor az ember hebek-habok, hát egyrészt ugye nem akart a fene ennyire aktuális lenni, mert hát nem drukkolunk annak, hogy a valóság aztán erősítse föl a mi regényünk aktualitását menet közben, míg megjelenik már egyszer csak már baromi aktuálissá válik. Nem akarjuk ezt, hát nem annak szurkolunk. Ugyanakkor meg nem tudom azt se letagadni, hogy biztosan hatással volt, írás közben is hatással volt rám az, hogy mi történik éppen aktuálisan a hazámban, és hogy válik ez a fajta duma, ez a szövegerés, ez a fajta hangfekvés, amivel én történetileg bíbelődöm, próbálom áttenni a megformálásom eszközeivel a regényem szövegévé. Az hát egyre inkább itten tért hódít, és már az anyanyelvi szinten beszélik, már az ifjabb nemzedékek, és már azok is, akik azt mondták, hogy ők elvált szülők gyerekei, és nem fognak beleesni ebbe a hibába, hogy népi urbánus izékbe kezdjenek egymásra kigyót békát kiabálni, aztán a legrondábban mégis ők csinálják, ma már aztán már eszükbe se jut, senkinek eszébe se jut, hogy ez eredetileg tagadva volt. Na mindegy, szóval, hogy az ember belecsúszik, látja, mennyire aktuálisra válik, és akkor, akkor hiába tagadja, igen, a kor, amelyben él, az ember az, igen, hat ezekre. Ugyanakkor meg akkor jön az a kérdés, ami a probléma felvetésének a magva, hogy hát akkor ezzel nem... ezt a megosztottságot, ezt a meg nem értést, ezt a veszekedést fokozza az ember ilyen könyveivel, ahelyett, hogy hozzásegíteni népét és országát, pártjait és államait a megértés, a kiegyensúlyozott beszéd, a nem is tudom, de a konszenzus, történelmi kataklizmáinkat illető nagy konszenzus és nagy megbékélés felé, amihez ugye a német példa mennyire vonzó. És akkor igen, itt van egy konfliktus, és én azért szeretném azt hinni, hogy az ember akkor mégsem árt ezzel, szóval, hogy ne veszekedjetek annyit, meg temessétek el már konfliktusaitokat,
nem,
annak azért
nem
mégsem az a módja, hogy ezt eltemessük, hogy ne beszéljünk róla.
Nem, én sem azt gondolom, hogy el kellene temetni, hanem azt gondolom, hogy itt bízva abba, hogy hát az ember mégiscsak egy ésszel és lélekkel lévő élő lény, hogy nem találtuk még azt a perspektívát meg, ahonnan be lehet látni a dolgokat, át lehet érezni, nem találtuk meg azt a hangot, azt a témát, nem találtuk meg az indulatok eredőit, vagy az indulatok kezelésének a módját, és hogy ilyenkor, amikor előjönnek újabb és újabb dokumentumok, és újabb képek, és azokhoz hangot keresünk, és nézd meg innen is, és onnan is nézd meg. Egyszer csak megszületik valami, hogy ne egymás farkasaiként morogjunk két oldalról.
Igen, és akkor az ember szeretne ez hozzájárulni, akár csak azzal, hogy jó, akkor van egy könyv, ez legyen akkor apropó arra, hogy vagy lehessen, hogy beszélgessünk. Én például borzasztóan megörültem akkor, meg még minden íróvasott találkozó elmélyek, ahol hívnak iskolába is, meg könyvtárba is, ide meg oda, minden. És akkor egyszer csak elfogadtam meghívást egy iskolába, és menet közben derült ki, hogy hát akkor ez a beszélgetés, amit magyar tanárral folytatnék, nem tudom én, gimnáziumi negyedik osztályok lesznek majd oda beterelve. Ugye első feladat az, hogy érettségizők figyelmét valahogy lekötni, és érdekesen beszélni, másrészt már menet közben, hát azt mondja, hogy de hát közben van holokauszt emlékév, és hogyha nem haragszik, akkor én ezt úgy tehát velem akarta kipipáltatni ezt a programpontot, és akkor én meg rájöttem, hogy hát én nem tiltakozhatom, hogy én nem tetszett előre szólni, és akkor én nem megyek egy ilyenre. Hát mi a fenét csinálok én? Hát igen, holokauszt emlékévet bonyolítok le különféle olvasói körök számára. A maga módján ráadásul én iniciálhatom, tehát én dönthettem el, hogy miről beszélek, meg mit kínálok föl, vita alapul, és az az én új könyvem. Tehát összecsaptam bokámba, mentem az osztályba, és ott igen, és akkor az ember próbál így beszélni, és aztán megpróbálja kialakítani, hogy hogy vagyunk egyszerre írósó találkozó szereplői, hogy oldjuk meg a fiatalok nyelvét, és hogy teljesítjük egyúttal a holokauszt emlékéhez kapcsolódó nemzeti kötelességünket. És akkor rájönk arra, hogy igen, hát és beszélgetni kell, történeteket kell elmondani, és történetek elmondására, vagy legalábbis a kérdések megfogalmazására kell biztatni beszélgető partnereinket, szóval, hogy ne nagyon különbözzön egy ilyen helyzet attól, mint amikor a Szabadság téren egymást nagyon megértő és egymással szemben nagyon nyitott, és az emlékezett politikai hazudozásokra leleplezésére szövetkezett társaság tagjaként ott szépen ugyanezt csináljuk, igen. És kevesen csináljuk, kevesek számára tud ez követendő minta lenni, de hát hogyha ez valahogy meghonosodik, valahogy kikísérletezik ennek a módszerét, vagy nem tudom, a csillagos házak végig látogatása, az is egy szép ilyen akció volt, és azok is beszélgetésbe tudtak jobb esetben torkollani. Ezek jók tudnak lenni, és akkor már ott vagyunk, hogy hát nem tudom, taníts, neveld és szórakoztasd népedet, író, hogy igen, hogy vannak ilyen funkciók, vannak ilyen irodalmon kívüli funkciók, de hogyha ezek, hát hogyha ezek így nem tudom, valami hasznuk látszik, vagy jól érzem magam benne, akkor nem tiltakozom. Miközben, hát persze, íróként más az ember ambíciója, nem az az ambíciója, hogy most meg legyen ismertetve a 20. század traumája, meg hogy hozzá legyen segítve, jó pszichológus bácsi módjára segítsük hozzá, nem tudom én, az elbutított ifjú nemzedékeinket arra, hogy tisztálássanak. Íróként ugye más a dolgunk egy kicsit, de mégis csúszunk csak bele nyugodtan az ilyesmibe is akár könyveinknek kapcsán.
És íróként, vagy a szövegben esetleg az alá van aknázva, ott az...
Hát az nehéz ügy ugyanezt csinál, tehát hogy mondjam, tehát hogy fölvilágosító funkciót irodalmi szövegben, így mondjuk így, hogy egy fokkal direktebb fokozatban, az már azért nagyon kockázatos, mint hogy sokkal inkább húzódozom attól, hogy mondjuk cikket írjak, ilyen vélemény befolyásolási szándékkal. Valószínűleg nem találtam ki ennek a műfaját, módozatait, magam számára járható útját, inkább ilyen olvasói körökkel való beszélgetésben csinálom.
Nem, arra gondoltam, hogy amikor az ember ugye a monitorjával vagy a lapjával egyedül marad, és nincs az a kényszer, hogy itt most valami protokollt, emlékévet abszolválni kell, viszont tenni-venni kell a mondatokat, meg a dokumentumokat, meg azt, amihez hozzányúl az, aki hozzányúl, akkor nem garantált a traumák feloldása, nem garantált ez a kívánt közjó. És ezzel szembe kell nézni.
Így van, és hát időnként nem úgy történik. Nem az a következménye a szándékainknak, amit mi elgondoltunk. Vagy nem gondoltuk át, hogy mik lehetnek a következmények, csak rosszul sülnek el, beütnek. Igen, ez ugyanakkor meg hát végig lehet gondolni minden lehetőséget az összes kockázatával, tehát halál az okoskodás. Nehéz. nem szoktam én ezeket tudni előre, és tapogatózom.
Hogyha hozzányúl valamihez, ami mondjuk a háborúból, vagy a háború idejéből jön, azzal a hát bizonyossággal, vagy komfort érzettel, hogy mégiscsak egy békéből nézünk vissza, vagy 70 évből, vagy leszármazottként, vagy késői krónikásaként az embernek, akkor hát úgy megbicsoklathat ez a biztonságérzet, vagy ez a békének ez a birtoklása.
Igen, ez több dimenzióban is, akár ha csak ezeknek a háborús emlékeknek a kezelése, vagy a rosszul kezelése, vagy hát mindig bármiből eredhet ez a kisiklás. Emiatt is megint okhat ez a biztonságérzet, amiatt is, amit engem azért többször is megütött, amikor azzal szembesül az ember, hogy rosszul végezte a dolgát, mert az égvilágon úgy néz ki, mintha semmilyen szemeket semmire nem sikerült volna kinyitnunk, meg visszafelé haladnak azok a folyamatok, dolgok, amik ellen küzdöttünk, tehát ezek mégis erősödnek. Ilyenkor azért az ember nagyon elveszíti a biztonságérzetét, akár csak egy ilyen direkt vagy behatárolható kérdésben, mint a háborúval kapcsolatos történelmi emlékezet. Mert néha tényleg kétségbe ejtő, olyan, mint hogyha így ellenkező hatást érnénk el, miközben hát valószínűleg nem értünk el semmilyen hatást, és viszont más folyamatok meg elfordítják a dolgot teljesen. Vagy amikor azt látjuk, hogy nem csak hogy át van véve egy hatalom által megtámogatott, vagy hatalom által diktált és pénzelt torz emlékezésnek a gyakorlata, hanem hogy erre nagy népi és egyre növekvő népi igény is mutatkozik, az az igazi kétségbejtő. Illetve hát növekszik a közöny, de azon belül, ha már valami, akkor hát igen, eszik a szörnyű közhelyes és az úgynevezett magyarság múltjának a legszégyenletesebb emlékeit, reflexeit, beidegződéseit, újra fölbefögő és ismétlő rossz gyakorlatok, a legrosszabb reflexek jönnek el, és a legrosszabb hagyományainkra van direkt spekulálva, és baromira nem sikertelenül, hanem nagy sikerrel néha. Na, ilyenkor aztán elképesztően kétségbe tud esni az ember. Például így is összeomolhat ez a fajta biztonság. Hát arról nem beszélve, amikor az ember látja, hogy tudom, ilyen háború itt is, ott is. Tehát, hogy az lehetséges.
Nem tudom, hogy mennyire látja az, aki látja, hogy háború itt is, ott is, de hogyha tényleg szeretnének belenézni abba, hogy mi minden történhet emberek között és emberekkel, akkor nem tudok jobb könyvet ajánlani a mostani magyar könyvtermésből, vagy könyvkínálatból, mint a Természetes fény. Ez tavaly jelent meg a Magvető kiadónál. Székelyföldi olvasóink közül remélem, hogy sokan elvesznek majd a sorai és képei között. Ma a szerzőjével beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt, és remélem, hogy folytatjuk ezt is sokkal bizakodóbb pillanatban. Közeli és bizakodó.
Köszönöm, meg ezeket a kedves szavakat a végén.